Ó, ne búsulj, föld árva gyermeke, ha körülvesz a vajok serege, rózsa nyílik a kint tövéseken, nyugodjál meg az égi végzeten, nyugodjál meg az égi végzeten. Légy közönyös az öröms bógirát, kövess Jézust a szenvedő királyt, könnyíthető a te keservedet. Nyugodjál meg az égi végzeten, nyugodjál meg az égi végzeten. Hogyha szenvedsz az Istenben bízol, Jézusoddal egy pohárból iszol, buzdulj fel a dicsőült szenteket. Nyugodjál meg az égi végzeten, nyugodjál meg az égi végzeten. Tisztító tűzégető nagy lángja, a békén tűr szentté nyugodjál meg az égi végzeten, nyugodjál meg az égi végzeten. Ha szégyenbe dönt ellen is álbarát, s viselned kell a tövis koronát, ha vízfelek sötétlik egeden. Nyugodjál meg az égi végzeten, nyugodjál meg az égi végzeten. Törvékével ne légy vigasztalan, a csüggedés nem segít asztalon, szép nyugodjál meg az égi végzeten. Fogadd el a szenvedés poharát, ez sépíti mennyei koronát, Krisztus is tűrt, hogy úttörőd legyen. Nyugodjál meg az égi végzeten, az alacsony sorsot meg ne utáld, sőt érezte magát az uratált, példaképed üdvözítőd legyen. Nyugodjál meg az égi végzeten, nyugodjál meg az égi végzeten.
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus szent neve, mindörökké, amely nagy, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves testvéreket, és mivel november hónapja van, a szeretteinkre emlékezünk, az előre mentek, elköltözöttek hónapja, ezért énekeltem most az adásom elején egy ilyen halottas éneket, illetve a élőknek szól, és azoknak, akiknek életük tele van szenvedéssel, keresztfordozással, betegség vagy más földi probléma gyötör. Igen, ne búsulj föld árva gyermeket, nem szabad elcsüggednünk, hiszen van nekünk egy feltámadt, ma is élő Jézus Krisztus, akiben tapasztalhatunk, és természetesen, hogy hozzákerüljünk közelebb, ott van a szűzanyánk, a mi édesanyánk. Elérkeztünk ebben a felmérkedésben, ebben az adásban a világosság szentolvasójának második titkához, aki a kárai mennyekben kinyilvánította isteni erejét. Ugye olvassuk János 2:1-5-nél, hogy harmadnapra mennyekben volt a Galilei Kánában, Jézus anyja is részt vett, Jézus hivatalos volt tanítványival együtt a mennyekbőre. Mikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte, nincs már boru. Jézus hozzáfordult, azt mondja, a mi dolgunk ez, még nem jött el az én órám. Anyja akkor figyelmeztette a szolgákat, tegyétek, amit mond. A világosság titka az első csodajel Kánában. Amikor Krisztus Máriának a hívők között az elsőnek közbenjárására borra változtatván a vizet, megnyitja a hitre a tanítványok szívét. Nagyon keveset idéztem, de hadd olvassam fel János evangélistától az egészet, a kánai mennyegző történetét. A harmadik napon mennyegző volt a Galilei Kánában, és Jézus anyja is ott volt. Meghívták a mennyegzőre Jézust és a tanítványait is. És amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja így szólt: nincs boruk, és mondta neki Jézus, mi közünk hozzá, asszony, még nem jött el az én órám. Anyja így szólt a felszolgálókhoz, bármit mond majd nektek, tegyétek meg. Volt ott elhelyezve 6 követény a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljából, mindegyik 2-3 mérős volt. És Jézus mondta, töltsétek meg az edényeket vízzel, és megtöltötték azokat színűtig. És mondta nekik, most merítsetek és vigyétek a nászlagnak. Ők pedig elvitték. Amint pedig a nászlag megizlelte a borrá vált vizet, és nem tudta honnét való, a felszolgálók ellenben, akik a vizet merítették, tudták, hívta a násznagy a vőlegényt, és mondta neki. Mindenki elsőnek a jó bor teszi az asztalra, és csak amikor már megitasodtak azt, ami gyengébb, te pedig megőrizted a jó bort mostanáig. Ezt az első csodajelet Jézus a Galilei Kánába tette, és kinyilvánította a dicsőségét, és hittek benne a tanítványai. Kedves Mária Rádió hallgatók, vizsgálj meg most a történeti háttért, hogy jobban megértsük ezt az evangéliumi részletet. Ugyanis miközben János a Jordán partján tovább keresztelt, Jézus az első tanítványokkal együtt visszatért Galileába, és meghívott vendégként részt vett egy mennyegzőn. Az evangélista elbeszélése arra enged következtetni, hogy Jézus az első tanítványokkal, azaz Nátanaellel, Simon Péterrel, Andrással, Fülöppel és Jánossal akkor ért Kánába, amikor a mennyegző már javában folyt. A zsidók lakodalma szokásai szerint az ünnep fénypontja az volt, hogy a mennyasszonyt atyának házából átvezették a vőlegény, vagy az após házába. A leányokat 12,5 éves koruktól tartották eladó sorban lévőknek. A mennyegzőt azonban egy egész évig tartó jegyességnek kellett megelőznie. A mennyasszony átvezetése új otthonába rendszerint az ünnep első estéjén történt. A vőlegény rokonai és barátai kíséretében, ünneplő ruhában és turbánnal a fején vonult mennyasszonya szülei házához. Innen a mennyasszony barátnői jöttek elébe és fogadták. Jézus erre a lakodalmi szokásra hivatkozik, amikor a példabeszédben azt mondja Máté 25.1, hasonlít a mennyek országa 10 szűzhöz, akik fogták lámpásaikat, hogy a vőlegény elé menjenek. Közben a fátyolla leborított mennyasszony elékesítve várta otthonában a vőlegényét. És miután atya a rövid áldással búcsút vett tőle, a lakodalmas menet az égő fákját vívő szüzekkel, zene és dobszó kíséretében elindult. A mennyasszonyt gyaloghintóba ültették, néhány leírás szerint kibontott, hosszan leeresztett hajjal és fedetlen arccal, hogy szépségét bárki megcsodálhassa. A mennyegző zavartalan lefolyásáról a vőlegény egyik barátja gondoskodott mindig. Erre a tisztségre hivatkozik keresztelő János, amikor a vőlegény barátjának mondta magát. A mennyasszony a vőlegényi. A vőlegény barátja csak ott áll mellette, és szívből örül a vőlegény hangját hallva. Ez az öröm most teljes lett. János 3.29. De a zsidóknál az volt a szokás, hogy az özvegyasszony, ha özvegyasszony ment újra férhez, akkor 3 napos lagzit ültek, ha leány volt a mennyasszony, akkor a mennyegző egy teljes hétig tartott. Az evangélista elmondja, hogy a mennyegző a 3. napon volt Kánában. A gyanútlan olvasó elsiklik fölött, hogy fontos ezt kihangsúlyozni vajon? Holott akkoriban, az Úr Jézus korában a 3. nap, a hétnek a 3. napja, a mi keddi napunk volt a mennyegző napja. Ugyanis tudjuk, hogy a hét a soha nem hétfővel, hanem vasárnappal kezdődik. Vasárnap mindig a hét első napja. Jézus korában a 3. nap, a hétnek a 3. napja, a mi keddi napunk. emögött pedig komoly megfontolás volt. Csütörtök volt ugyanis a bíráskodási nap, mit jelentett ez? Bárkinek bármilyen peres ügye volt, csütörtökön mehetett bíró elé. Ha kiderült, hogy a házasságkötés körül valami probléma volt, például a mennyasszony nem szüzen érkezett a házasságba, mindjárt másnap csütörtökön a vőlegény, illetve a férj bíróság elé mehetett, és megírhatta a vállólevelet azonnal, késedelem nélkül. Ezért kötődött a mennyegző a harmadik napot. Kedden kezdődött, és egy hétig tartott. A vendégek naponta jöttek és mentek, tehát a násznép cserélődött, a násznagynak azonban mindig ki kellett tartania, vagyis egész hét folyamát. A vendégek étellel való ellátása az étekmester gondja volt. Ha tehát a lakodalom egy hétig tartott, akkor értelemszerűen előfordulhatott, hogy közben elfogyott a bor, mint ez Kánában is megtörtént. Kedves Már Rádió hallgató, János szemtanú volt Kánában, János 2-3-1. Elmondja a történteket, mert jelet lát bennük. De nem csak egy konkrét csodáról van szó, hanem amikor Jézus a megszorult lakodalmas házon segít, csodatévő isteni hatalmát is kinyilatkoztatja. Ez az isteni hatalom, mely most a vizet borrá változtatta, az utolsó vacsorán a kenyeret és a bort a tulajdon testévé fogja átváltoztatni. A kánai mennyegző tehát az eukarisztia alapításának, az utolsó vacsorának az előképe. Az utolsó vacsora pedig a bárány mennyegzős lakomájának előképe és kezdete. Ahogyan Jézus a megszaporított kenyeret az embereknek adja, mert ő az élet kenyere, ahogyan a vaknak visszaadja a látást, mert ő a világ világossága, ahogyan visszaadja az életet a halott Lázárnak, mert ő a feltámadás és az élet, ugyanúgy a borrá vált víz csodáját egész mélységében csak akkor érthetjük meg, ha magát Jézust látjuk benne, aki megmondta, én vagyok az igazi szőlőtő, mint a kenyérszaporítás, a borrá vált víz csodája és Jézus egész életének feláldozására utal, testének és vérének teljes odaadására. Jézus az élet kenyere, mert teste az örök élet tápláléka, és az ő vére az, az az ital, amely örök életet ad. Mindez akkor teljesedik majd egészen, amikor eljön az ő órája, amikor Jézus visszatér az atyához. Ekkor éri majd el a messiás küldetésének csúcsát. Igaz, hogy ennek az órának eljövetele a kánai mennyegző napjaiban még a jövő titka, a kezdete azonban már elérkezett. Ami Kánába történt, akár Mária kérésének teljesítése, akár a csodásan teremtett bor, csak elővételezése annak, ami akkor fog történni, ha elérkezik az az óra. Az evangélista így fejezi be a csoda elbeszélését. Ezzel kezdte Jézus csodajeleit a galilei Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Kedves Már Rádió hallgatók, az Úr Jézusnak ez az első csodája sok mindent elmond a hallófülű és értő szívű léleknek. Az első, amire érdemes odafigyelni vagy fölfigyelni, hogy az evangélisták általában Szent János is a látottakat mondják el. Tehát élő tanú volt, látta, ott volt, megtapasztalta. Apró megjegyzésekből világos, hogy amiről beszélnek, az nem költemény, hanem az élet. Minden jel arra mutat, hogy Jézus a 12 tanítványával péntek délután érkezhetett meg, innen lehet megérteni, milyen fontosak a szűzanya szavai. Fiam, nincs boru. Ugyanis ez nem pénteken este történik, amikor már beállt a szombat, amikor egy vallásos zsidó meg nem mozdul, hogy vásárolni menjen, ugye, mert náluk a szabbat, a szombat az a szent nap, ami nálunk a vasárnap, különben is hova menne, hiszen az üzletek zárva vannak szombaton. Tehát nem lehet borhoz hozzájutni a hétköznapoknak a rendje szerint. A szűzanya ezt is tudja. És ezért mondja, hogy fiam, jöttetek 13-an, és most mi lesz? És Jézus egy pillanatra elutasítja a kérdést. Még nem jött el az én óra. De a szűzanya aggódó, megértő anyai szíve érzi, de igen, pontosan most jött el. Fiam, ez itt a te órád, hogy megmutasd, hogy te a szombatnak is ura vagy. A szűzanya tudja, hogy az ő fiának isteni megoldásai vannak. Nem tudja most épp mit fog tenni, de figyelmezteti a felszolgálókat, bármit mond nektek, tegyétek meg. Milyen szív, bármit mond nektek, tegyétek meg. És Jézus megteszi az első csodát, és megmutatja, hogy ő tényleg ura a szombatnak, de úgy, hogy ő hozzá nem ér a szombati nyugalom parancsához. És a vízből bort teremt a maga isteni hatalma. Ebből az ember lassan megérti, és ez mindegyikünk életében lejátszódik, mit is tanít az egyház akkor, amikor azt mondja, nyugodtan engedelmeskedj a te Istenednek, a te megváltódnak, a szabadságodat nem fogja sérelem érni. Isten soha nem veszi el a szabadságodat. Ő végtelenül tiszteletben tartja életed utolsó percét. Hajolj meg előtte, mert amikor a kegyelem és a szabadság találkozik, a Kánában történtekhez hasonló történik. Az Úr Krisztus megváltó szeretete úgy tud megérinteni bennünket, hogy mi értelmes, szabad lények maradunk. Ugyanakkor megváltozunk. Bennünk több történik, mint akkor ott Kánában történt a vízzel, amiből bor lett. De ehhez kell az az őszinte meghajlás, hogy ő bármit mond, megteszem. Megtesszük. És ez az életünk. Izaiás proféta előre látta, hogy ha majd jön a megváltás, jön a megváltó, akkor valami olyasmi történik az Isten népével, mint egy mennyegző. Keresztelő Jánostól és az Úr Krisztustól az egyház megtanulta, hogy élete a mi katolikus keresztény életünk mennyasszony lét. Az eljegyzés már megtörtént, már kiderült, hogy ki kihez tartozik, de még nem történt meg a mennyegző. Egy ajándékot azonban a mennyasszony megkapta. Ez az ajándék a Szentlélek, aki kinek-kinek személy szerint osztogatja a neki szóló jegyajándékot, amiben ott van a csöndes felhívás, hogy én téged szeretlek, a mennyasszonyom tagja vagy, vigyázz erre az ajándékra annak jeleként, hogy szeret és hűséges vagy. A mennyegző pedig a halálunk napja és az utolsó ítélet napja közeledik, amikor az egyház mennyasszonyi várakozása beteljesedik egy örökké tartó mennyegzőben. Ennek a nagy jele a kánai mennyegző. Az egyház boldogan őrzi ennek az első csodának az emlékezetét, és erre ismerünk rá a Szent Misében. Aki megteszi, amit az Úr mond, az tanulja lesz annak, hogy elhangzik a konszekráló szó, és az ostjából az Úr teste, a borból az Úr Krisztusnak a vére lesz. Kedves hallgatók, ezért nem mindegy, hogy jár-e az ember napi szinten, vagy vasárnapról vasárnapra, vasárnaponként szentmisére, és tud-e, akar-e tiszta szívvel áldozni. Mert aki tud és akar, annak adja a jelét, hogy Istenem, peregnek a mindennapjaim, és azokat az ajándékokat, amit nekem adtál, amivel jó tudok lenni, azt én, mint jegyajándékot, mint jegygyűrűt őrzem, és készülődünk a mennyegzőre. Kedves Már Rádió hallgatók, mi is kellett ahhoz, hogy ez a nagy csoda megtörténhessék? Mi ahhoz, hogy akár a mi életünkben is? Mi kell? Mindenek előtt az, hogy meg kell hívni magunkhoz Jézus anyját, a szűzanyát, és Jézust magát, és akár még a szenteket, tanítványait is. Ha ők nálunk, velünk vannak az életünkben, nem is mindig nekünk kell kérnünk a segítséget. Mert a mi drága égéresanyánk, a szűzanya egy érzékeny valaki, aki anyai tapintattal szeret és figyel, és jelez szent fiának. Nem ír elő neki semmit, csak éppen reábízza azt, amit ő maga nem tud megoldani. Már idáig is fontos szempontokat vehettünk észre, a meghívást, majd édesanyjának mindenre kiterjedő gondosságát. Most azonban még jobban oda kell figyelnünk a további történésekre. Annál is inkább, mert Jézus választa valószínűleg mindannyiunkat meg lesz, inkább elutasítóan cseng, mint sem megértő, elfogadva. Próbáljunk kicsit jobban figyelni. Tényleg nemet mondott volna az Úr Jézus a szüzanya kérésére? Szüzanyánk sokkal pontosabban értette, hogy csupán olyan tényeket világított meg az Úr, amelyek az adott helyzetben is tények. Talán éppen azért, hogy még jobban érthető legyen az, ami ezután következik. Az irgalom hatalmas cselekedeteként, pedig csak földi dolgokról, ugye a háziak esetleges zavaráról megszigyenüléséről van szó, nem pedig mindent meghatározó döntésről, eseményről. Szűzanyánk olyannyira nem veszi elutasításnak Jézus megjegyzését, hogy előkészíti a terepet. Szentfia esetleg várható cselekedetéhez. Megint nem diktál, most sem befolyásol, csak felhív. Tegyétek, amit mond. Bizalma meghatóan nyilvánul meg ebben a gesztusban is, tanulnunk kell ebből, főleg amikor éppen úgy érezzük, hogy az Úristen nem hallotta, nem hallgatta meg kérésünket. Ez a bizalom arra épül, amit Jézus később így tanít, Máté 6.23, hiszen tudja mennyei atyátok, hogy mind erre szükségetek van. Mármint, hogy tényleg mire? Nem olyasmire, amit mi gondolunk elengedhetetlenül fontosnak magunk, vagy kicsit önzetlenebbül szeretteink számára, hanem amit csak is Isten tud rólunk és nekünk szám, amire az egy fontoshoz, az örök életre jutáshoz van, tehát tényleg szükségünk. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Ezt ismétli hónapról hónapra Medjugorjéban szűzanyánk, ahogyan ott hívják az úrnő, a goszpa. Ez az ima pedig nem más, mint a mi meghívunk neki és Szentfiának, a Szent Háromságos Egyistennek. Innen talán még jobban érthetjük azt is, hogy a rózsafűző imádkozás akkor nem a Szent Szüzet, hanem éppen rajta keresztül vele együtt imádkozva Jézust, és így a Szentlélek működésében mennyei atyánkat imádjuk. Még egyszer megismétlem. A rózsafűző imádkozás akkor nem a Szent Szüzet, hanem éppen rajta keresztül vele együtt imádkozva Jézust, és így a Szentlélek működésében mennyei atyánkat imádjuk. Csak nagy azt gondoljuk ezek után, hogy nem kérhetünk Istentől, dehogy nem, sőt, akár talán kis hétköznapinak számító dolgokat is. Kérjetek és megadatik nektek. De mégis előfordulhat, hogy talán mi magunk nem is vesszük észre időben, hogy mi hiányzik, sőt, hogy nem sokára mi fog hiányozni nekünk, mint Kánában a bor, majdnem. Ha meghívtuk, és akkor bizonnyal hozzánk is eljön, eljött, velünk van, akkor szűzanyánknak arra is van szeme és szíve, ami nekünk hiányzik, ami a mi életünkből is hiányzik. És ő mindent megtesz azért, hogy Jézusnak előkészítse a terepet, hogy a csoda a mi életünkben, a mi életünkkel is megtörténjen. Nagyon szépen köszönöm kedves Már Rádió hallgatóknak a türelmét, a figyelmét. Kérem, hogy a mai nap folyamán imádkozzák el ezt az egy tizedet legalább, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét, vagyis csodát tett, és ajánlják fel azokért, akik szentségi házasságban élnek, vagy azokért, akik házasság előtt vannak, de tervezik a szentségi házasságot. Továbbra is imádkozzuk minden nap nagy-nagy buzgalommal, élő hittel a rózsafűzért, ami nagy kincsünket, hogy megmeneküljön ez a világ a romlástól, a pusztulástól, és egy emberiesebb, békésebb világ köszöntsön ránk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, és Mária Szent neve mindörökké. Amen. Ember, rövid az élet, tegnap születtél, holnap sírba vagy. Minden kincsed a lélek, ez az egyetlen, mely tied marad. Minden más miért futsz, légvár csak álom, mely szerte foszlik a halálos ágyon. Ember, rövid az élet, egyetlen kincsed a lélek, gondold meg nagyon. Gondold meg nagyon, világ szerető ember, jár ki velem a jászos sírkertbe. Állj meg egy keresztfánál, mindent megmutat, az majd te néked. Légy gazdag vagy koldus, ez vár majd reád, ki nem fizetheted a szörnyű halál. Azért ments meg a lelked, mert ez a legnagyobb kincsed. Gondold meg nagyon, Gondold meg nagyon, gondold meg nagyon, gondold meg nagyon.